hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Továbbra is könyvben utazunk és világot látunk itt a hétvégi menetrendben. Beethoven születésének 250. évfordulója van idén. A zeneszerzőről sok szó esett az elmúlt fél órában, Mörk Leonóra, a Herceg és a Lányka című regényében. Ola Andrea ezúttal az emlékév aprópóján beszélgetett Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével, aki a Bonnban és Berlinben, valamint Németország más városaiban Beethovenhez kapcsolódó helyszínekről mesélt.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy darabig találomra bóklászott az óvárosban, kötelességtudóan megnézte a középkori városkaput, a Beethoven szobrot a főposta előtt, a Remigius Kirchét, ahol megkeresztelték a zeneszerzőt, és ahol már gyerekként orgonált, az egyetem épületét, végül vett egy adag fagyit és letelepedett a Székesegyház kerengőjének udvarán felállított nyugágyak egyikébe. Erika szeme végigfutott a gótikus oszlopfőkön, amikre sárkányfejű madarakat meg kacskaringós növényi indákat vésett az ismeretlen középkori kőfaragó, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Egy kis idézettel kezdtünk, a németországi kulturális turizmusról lesz szó ebben a beszélgetésben Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével. Ez az év különleges, hiszen Beethoven születésének 250. évfordulóján rengeteg programon hallhatta volna a zeneszerző darabjait az odaérkező turista, és valószínűleg számos olyan helyszínt is felkeresett volna Németországban, ahová egyébként nem jut el. A Beethoven évet némiképpen elsodorta a pandémia, erről is beszélgetünk most a szakemberrel, és arról is, hogy mi mindent láttat a Herceg és a Lányka Mörk Leonóra regénye a Beethoven korabeli Bonnból és Berlinből.
Tavaly, amikor a Beethoven év december 16-án elindult, akkor nem is álmodtuk azt, hogy 2020-ban egy ilyen pandémia fogja a világot érni, és akkor még ugye úgy indult a Beethoven év, hogy megnyílt egy ünnepélyes megnyitó keretében a Beethoven ház Bonnban, a Bongasse 20-ban, és ez igazából a központi épülete a Beethoven eseményeknek. Ugye az évből eltelt két hónap, és akkor betölt a pandémia, úgyhogy sajnos a többi rendezvényeket, pláne ugye az élő rendezvényeket nem lehetett megtartani, kiállításokat nem lehetett megnyitni, épp ezért, mint örömhír szeretném ezt bejelenteni, hogy a Beethoven év 2021-ben is folytatódni fog, és nagyon sok olyan rendezvény, amit beterveztünk 20-ba, de elmaradt, az 21-be fog megrendezésre kerülni.
Koncerteket vagy kiállításokat?
Koncerteket, igen. Ugye azt kell tudni, hogy általában Bonnban Beethovennel kapcsolatban elég sok rendezvény van évente, tehát minden évben nem csak 20-20-ba, tehát például a Beethoven Fesztivált azt ősszel 4 héten keresztül rendezik meg már 1840-es évek óta, vagy pedig a Beethoven Hét Kamarazenei Fesztiválja is minden év január-februárjában megrendezésre kerül. Az, ami már megvalósult, ugye, hogy Beethoven városában a Beethoven házon kívül még 17 helyszínt jelöltünk ki, ahol különböző Beethoven emlékhelyek találhatók. Ezeket, hogyha megszűnik ugye a zárlat, és lehet újra utazni, akkor mindenkinek ajánlom szeretettel, hogy ezt keresse fel.
Akkor ezek állandó helyszínek. Mesélnél
igen.
Ezekről, hogy mit
igen,
lehet megnézni?
Igen. Vannak különböző szobrok, plastikák Beethovenről. Beethoven szobrot lehet látni például a Bonni Münsterplatz téren, amely egy híres dresdai szobrásznak az alkotása. Akkor a Beethoven csarnokot is érdemes megtekinteni Bonnban például, és hogyha kicsit távolabb megyünk Bonnból, és ugye említetted Mörk Leonórának a könyvét, akkor Beethoven édesanyjának a háza Koblenz-Ehrenbreitsteinbachban is megtekinthető például. Vagy a Mihálysberg apátság épületében Siegburgban pedig, mint fiatal organista többször föllépett például Beethoven. És ami még érdekes egész Németországban, és ez nem csak a 2020-as évre vonatkozik, hogy a berlini állami könyvtárban, a Staatsbibliothekban Ludwig von Beethoven fontos biográfiai forrásainak egyik világszerte legjelentősebb gyűjteménye található, ott a kéziratok, jegyzetfüzetek, akkor szintén Berlinben, az egykori színházban, a Schauspielhausban volt Beethovennek a 9. szimfóniájának a bemutatója például, vagy pedig a Lipcsei Gewandhausban is lehetőség nyílik, hogy ez egy híres koncerthelység, meghallgatni például a 9. szimfóniát.
Azért érdekesek Mörkle Unora regényei, és például ez a legutóbbi is, a Herceg és a lányka, mert oda visznek azokra a helyszínekre. Úgy ismerkedünk meg vele, ahogy az abban a korban adva volt. Tehát például Beethoven szülőházában is körbenézhetünk.
Ahogy említettem, ugye Bonnban, ez a Bongasse 20-ban található, ezt érdemes megjegyezni, és ez nem csak Németország, hanem a világ legnagyobb Beethoven gyűjteményének ad otthon, és itt több mint 120 eredeti kiállítási tárgy található, szintén Beethoven életéből, tehát kéziratok, képek, levelek, bútorok és saját használati tárgyai is láthatók, illetve interaktívan is meg lehet tekinteni a kiállítást, és ahogy mondtam, ha már valaki Bonnban van, és Beethoven iránt érdeklődik, akkor ezt az említett 17 helyszín, amit meg lehet nézni a honlapunkon is, illetve majd, amikor a pandémia megszűnik, akkor, hogyha az ember Bonnra rákeres, akkor nagyon jópofán össze lehet állítani egy körsétát, ami során a legtöbbet ebből a 17-ből meg lehet tekinteni. Ennek a kulturális turizmusnak ugye az a lényege, hogy ha elutazik valaki egy városba, akkor a szokásos látványosságok mellett speciálisan azt is megnézze, ami a kultúrához, ebben az esetben a zenei kultúrához, Beethovenhez köthető. És így, hogyha mondjuk megvan ez a kis térképe, ezt online is lehet használni, tehát okostelefon segítségével, és bizony azok a helyszínek, épületek, aminek valamilyen köze vagy kötődése volt, vagy van Beethovenhez, meglátogatható.
A Bongasse-n népes japán turista csoport bámészkodott Beethoven rózsaszínre festett sötét szürke zsalus szülőháza előtt. Kikerülte őket, jegyet váltott, és elsőként is hátra ballagott a kertbe. A szülővel befuttatott, keskeny homlokzatú ház innen nézve jóval szegényesebbnek hatott, olyan szerénynek, amilyen a valóságban is lehetett, amikor 230 évvel korábban világra jött itt a zeneszerző. A fák alatt csend volt, napfény és virágillat, mintha nem is a nagyváros közepén lennének. Megállt a muzsikus szobra előtt, és arra gondolt, milyen érdekes, hogy Beethoven zenéje a féle vezérmotívumként vonult végig az életén. Visszasétált a házba, a lépései visszhangot vertek a kopott fekete-fehér kőkockákon. Fél órával a zárás előtt jártak egy nyári hétköznapon, így a legtöbb szobában egyedül őgyelgett, de egyáltalán nem bánta. Szeretett szép nyugisan nézelődni, eltűnődni rajta, vajon kibongyorította be az 1754-es Bonni jelmez bárra meghívást kapott szépségek haját? Nyilván a komorna, és kihámozta ki őket a fűzőjükből, szintén a komorna vagy a szeretőjük. Megcsodálta Beethoven nagypapa turbánját, meg aranyrojtokkal ékesített török kosztümjét, és éppen megállapította, hogy a zeneszerző tőle örökölhette a kék szemét, amikor váratlanul zongora szó ütötte meg a fülét. Azt olvastam Beethovenről, hogy nagyon szeretett sétálni, tehát hogy a természetet is szerette.
Bonn környékét szerette ő nagyon, és a Rajna feletti dombságokat szerette nagyon meglátogatni, ott rengeteget kirándult, és Norának a könyvének is egyes jelenetei itt játszódnak.
Azt is olvastam, hogy Beethoven kedvenc ételei is megkóstolhatók, tehát hogy van olyan vendéglő, ahol ezzel foglalkoznak.
Így van, nem csak Bonnban, hanem a Bonn környéki, tehát ez ebben a zöld területen is, itt a folyó fölötti dombságban is, hogyha az ember kis éttermeket talál, van olyan az étlapon, ahol meg van jegyezve, hogy ez Beethovennek volt a kedvenc étele. Érdekességként említeném, és ez a fiataloknak lehet nagyon fontos, hogy a Spotify-on Beethoven a második helyen található. Tehát havi szinten több mint 5 millió felhasználó játszik le Beethoven művet, és nem is gondolnánk, hogy ezzel a második helyen van, és csak Johann Sebastian Bach előzi meg Beethovent. Egy másik nagyon érdekes dolog pedig, ezt én se tudtam, mielőtt erről így olvastam, hogy Beethoven határozza meg a CD-nek a kapacitását. Tehát az audio CD fejlesztésénél a Sony menedzsere azt írta elő, hogy a 9. szimfóniának rá kell férnie egy lemezre, és egyik létező felvételen 74 perc alatt játszották le, és ebből számították ki az audio CD szükséges tárhely kapacitását. Tehát ezek különlegességek, illetve még azt esetleg megemlíteném, hogy az aszteroida övben egy aszteroida Mars és a Jupiter között szintén Ludwig von Beethovennek a nevét viseli. És hát ugye azt nem is kell mondanom, hogy ha a világba körbeutazunk, akkor azért mindenhol találkozunk Beethovenről elnevezett utcával vagy térrel, és egyedül Németországban több mint 300 bejegyzéssel találhatunk Beethoven utcát, teret, közterületet. Két B-betűs helyszín fontos ugye a Nóra könyvében, Bonn és Berlin. Na most az az érdekes, hogy Berlinben azok a helyszínek, amik a régi idősíkon játszanak, azok ugye most is megvannak, és ezeknek a nagy része érdekes módon a volt kelet-berlini területre esnek. Tehát az Unter den Linden, akkor az Operaház, ahol a Neue Wache volt, akkor a Múzeumszigethez közeli területeken vannak ezek a helyszínek, illetve a Bellevue kastély, ami a német köztársasági elnöknek most a rezidenciája. Tehát azért tartom ezt nagyon érdekesnek, mert meg lehet ismerni akár a régi időkből is azokat a helyszíneket, amiket most a 21. században is meg tudunk látogatni.
A Hohenzollern kriptát nem arra találták ki, hogy ott közrendű látogatók kedvükre jöjjenek, menjenek, bámészkodjanak. A családtagokon kívül kizárólag fenséges vendégek nézhettek körül odalent, például Sándor cár, aki Berlinben járva Nagy Frigyes koporsója előtt fáklya fénynél fogadott örök barátságot harmadik Frigyes Vilmos porosz királynak, vagy Napóleon, aki nem sokkal később tönkreverve a poroszokat, ugyanannál a koporsónál jegyezte meg, ha ez az ember még életben volna, én most nem állnék itt. Jobbkész felől a brandenburgi választófejedelem Joachim Friedrich és családtagjai gótikus onkoporsói sorakoztak, oldalukon ijesztően vicsorogtak az aranyozott oroszlán fejek, tetejükön fájdalmasan nyúlt el a keresztre feszített megváltó sovány megkínzott teste. Baloldalt egyszerűbb fakoporsók követték egymást, nagyobbak a felnőtteknek és kisebbek a gyerekeknek, akik közül némelyik földi léte olyan rövidre szabatott, hogy még név sem jutott neki. Középen a vaskos, fehér oszlopok kereszt alakú folyosót képeztek. Frida némi tétovázás után jobbra fordult, de az 1600-zal kezdődő halálozási dátumokból mindjárt rájött, hogy rossz felé kanyarodott. Hátat fordított a nagy választófejedelem masszív márvány szarkofágjának, és ahogy elindult a másik irányba, a felemelt fáklya fénye megcsillant annak a fényes, sötétbarna koporsónak a lakkozásán, amivel néhány nappal korábban a szeme előtt vonult el a kripta felé a gyászmenet.
A dómnak az alapszorában, a pincébe van a Hohenzollern dinasztiának vannak a kriptái. Ezt például meg lehet nézni, vagy például, amit mindig szoktam mondani, hogy egyszerűen végig sétálni az Unter den Lindenen, mondjuk a brandenburgi kaputól a dómig, és pláne a dómhoz közeli eső része az olyan, mintha visszamennénk Frigyes korába. Hát amikor ugye játszódik nagyjából ez a regény, meg ugye ott van a Múzeumsziget a múzeumokkal, mondjuk az nyilván az később épült, de a dóm ott van. Ez a dóm, ez mondjuk csak 120 éves, tehát ez nem annyira régi, de ugye ennek a pincébe találhatók a Hohenzollern családnak a sírjai, a kriptái, és a Neue Wache épülete, az Operaház épülete, akkor Frigyesnek a lovasszobra, tehát ott vannak ebből az időből származó épületek. Ez azért is érdekes, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy mivel Nyugat-Berlin volt a nagyobb, meg ugye az volt Nyugat, hogy ott vannak a történelmi épületek, de nem, ez nem így van. Kelet-Berlinbe ezen a részen van a klasszikus régi Berlin központja, és akkor nyilván egy macskaugrás, és ott vannak a panelek, tehát ez a kelet-berlini építkezés.
Kelet-Berlin kapcsán fontos megemlítenünk, amiről majd egy külön műsort készítünk, hogy ez az év ilyen szempontból is fontos, az újraegyesítés szempontjából.
Abszolút, tehát ezzel nyert nagyon sokat Németország, ugye idén ünnepeltük a 30 éves évfordulóját az újraegyesítésnek, hogy egy nagy ország lett a kettőből, és ezzel ugye az egyesített Németország nagyon sok új lehetőséghez jutott hozzá. Ugye Beethoven nagyon sok városban is volt Németországban, és ezekben a városokban valami emléket állítottak neki. Először hadd kezdjek egy személyes megjegyzéssel, hogy cégünknek a központja ugye Frankfurtban található, és a Beethoven utcán van a központunk, és Frankfurt központjában a Taunus Parkban található egy nagyon szép Beethoven emlékmű, vagy Rostockban, tehát északon a Balti-tenger partján, ebben a gyönyörű szép Hanzavárosban is található egy nagyon szép Beethoven dombormű, akkor Nürnbergbe, a városközpontban a múlt század 20-as éveiből származó Beethoven szobor található, akkor a Duna mellett, Regensburg mellett található a Valhalla, ugye ez a német történelmi és kultúrának a hőseinek a legfontosabb temploma, itt is találkozhatunk Beethovennel, és ahogy említettem, még Berlinben, a Staatsbibliothekben, az állami könyvtárban számos biográfia, jegyzet, kotta kézirat található Beethoventől. Tehát egész Németországban találkozhatunk Beethoven emlékekkel.
Berlinről még, hogyha beszélgetünk, és egyáltalán a Németországba látogató és kulturális turizmusa kapcsolatban fogékony magyar utazóról, hogy erről van fölmérés, figyelitek azt, hogy mennyire érdekli a magyar utazót mindaz a kincs, ami ott van. Hát azért azt olvastam, hogy 6700 múzeum van Németországban.
Igen, és érdekes, hogy Németországban van az egységnyi területre első legtöbb színház, opera, koncertterem. Ez egy érdekes statisztika. És valóban Európán belül, most nem csak a magyar turistákat nézve, hanem általában az európai turistákat nézve, Németország az első számú kulturális úticél, és a magyar turistáknak is egy jelentős százalékánál szerepel, mint vonzerő a kulturális turizmus, és pont ezért próbáljuk ilyen témaévek segítségével, mint mondjuk Beethoven, vagy hogy emlékszel rá, ugye 3 évvel ezelőtt 500 éves a reformáció, hogy a témával a kultúra iránt érdeklődő honfitársainkat oda csábítani.
Utoljára 2 nappal korábban járt a klasszicista épületben egy Beethoven hangversenyen. Mióta Berlinben élt, szinte minden este koncertre vagy operába ment, élvezte az óriási programválasztékot és az olcsó diákjegyeket. Az elegáns koncerthouse hamar a kedvencévé vált, odabent kezdésre várva gyönyörködve nézegette a terem vörös, arany, fehér színeit, a kristálycsillárokat, a mennyezet Biedermeier figurákkal és virágokkal díszített kazettáit. Ebben a környezetben nagyon könnyen el tudta képzelni, milyen lehetett az élet Berlinben az 1820-as években. Körülötte lassan mindenki megtalálta a helyét, az ajtók bezárultak, a fények elhalványultak, a zenekar abbahagyta a hangolást, ő pedig behunyta a szemét, és hagyta, hogy Beethoven magával ragadja. Az Egmont nyitány ezt mindig ugyanolyan megbízhatóan megtette, mint a C-moll zongora verseny. Azért Németországban van egy Beethoven kultusz. Mit lehet még erre rátenni? Lehet-e valami újat mutatni azon túl, ami már így is van?
Azért lehet, és itt párhuzamot szeretnék vonni mondjuk a Luther évvel, ugye 3 évvel ezelőtt, hogy először a meglevő emlékhelyeket a 21. század technikai színvonalával modernizálják, nagyon sok helyen interaktívá teszik, illetve olyan emlékhelyeket, amik eddig nem voltak annyira kiemelve, megcsinálják, felújítják, ugye erre a jubileumi év kapcsán van rendelkezésre álló plusz büdzsé, és ez akkor nyilván nem csak a 2020-as vagy a 21-es évben egy attraktív látványosságot ad a turistáknak. Ugye Nórával azért szeretünk együtt dolgozni, és azért nagyon érdekesek az ő könyvei, mert mindig azt szoktam mondani, hogy a Nórának a könyve egy irodalmi igényességgel elkészített Baedeker, egy útikönyv. Tehát, hogy valaki úgy kap információt és kedvet egy régióról, egy városról, egy körzetről, hogy közben egy irodalmi élménye van. Ugye Nóra borzasztó hitelesen ír, hiszen nagyon sokat volt ott, nagyon művelt, nagyon magas szintű ismeretei vannak a zenéről, általában Németországról van, kötődése a német kultúrához, és így abszolút hiteles, amikor ő valamiről ír, vagy valamiről beszél Németországban. Nóra nagyon sokszor lakott olyan épületben, ami régen kastély volt, udvarház volt, kolostor volt, ami esetleg most már más funkcióval, de működik, tehát esetleg egy szálloda, vendégház van benne, de a Nóra lakott már kolostorban is. Tehát mi már 7-8 éve együtt dolgozunk, és ezek a legizgalmasabb dolgok, amikor nekem is, pedig én nagyon sokat voltam Németországban, mesél ezekről a személyes élményeiről ezekben a házakban. Tehát ő például lakott Észak-Németországban olyan házba, ami régen egy kereskedőnek volt a raktára és a boltja, vagy lakott szintén Észak-Németországban egy udvarházba, ami most is megvan. Így abszolút hiteles, amit ő leír.
És az érezhető egyébként van visszajelzés nálatok, hogy akár mondjuk a Nóra könyve kapcsán indul valaki útnak?
Abszolút, tehát ugye van most már egy kvázi direkt oda-vissza kommunikáció ugye a szociális médiák csatornáin keresztül, és nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy valaki elolvasta a regényt, úgy nem volt benne, hogy Németországba szeretnék utazni, és megfogta valami, mert annyira élethűen, kézzelfoghatóan ábrázolja a környezetet, az épületeket, az ételeket például, vagy mindig azt mondom, hogy Nóra olyan hitelesen ábrázolja a német életérzést a 21. századba. És akkor elolvassa, a családnak is megtetszik, és elutaznak. Vagy nagyon sokan például, akik mondjuk rendszeresen járnak Németországba, és a Nóra inspirációjára mondják, hogy na, ha már arrafelé vagyok, ezt még megnézem. Például, ha megint a 3 évvel ezelőtti Luther témaévet mondom, ott Türingiába, illetve Szászandhal tartományba nagyon sok olyan kis helység van, amiről Nóra ír vagy beszél, és ettől kap valaki kedvet ehhez. Meg egyébként úgy nem nagyon olvasna például erről.
Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével beszélgettünk a németországi kulturális turizmusról és a Beethoven évről, amelynek rendezvényeit, mint hallották, remélhetőleg 2021-ben megrendezik. Mörk Leonóra, a Herceg és a Lányka című regénye adta ehhez a beszélgetéshez az apropót, amely nem csak ezzel a korral, hanem kifejezetten Beethovennel is foglalkozik.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend, jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Legyen szép hétvégéjük, és persze hallgassák továbbra is a Trend FM-et, én pedig várom önöket holnap reggel 7 órától 11 óráig ismét. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot, további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.